Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje szól hozzánk mai alkalommal Pál apostolnak a Titushoz írott leveléből, az első fejezet első 9 verséből. Foglaljuk el helyünket, de nyissuk meg a mi szívünket és értelmünket, hogy így halljuk Isten beszédét, amint szólít bennünket és tanít a Titushoz írt levél első részének első 9 verséből. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fethetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fethetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a színe elé, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, háladással köszönjük meg az életet, az életünket. Háladással köszönjük ezt a mai napot, ezt a helyet, ezt az órát, amelyet elkészítettél számunkra, hogy rád figyeljünk, hogy halljunk téged, hogy gyönyörködjünk a te igazságodban. Urunk, a hétköznapok szürkeségében olyan jó megállni, olyan jó most semmi másra nem figyelni, csak rád. Segíts nekünk, hogy kicsik és nagyok, együtt figyelhessünk arra, amit üzensz. Beszélj a mi szívünkkel, Urunk, kérünk. Arra van szükségünk, nem emberi tanításra, bölcselkedésre, hanem arra, hogy megszólíts, hogy kijelentsd akaratodat, hogy világossá tedd, mit jelent az örömhír, az evangélium, hogy pontosan lássuk, mi az, aminek örülsz, és mi az, ami feddő szót érdemel az életünkben. Téged dicsőítünk, Urunk, mert te voltál, aki hűségesen kísértél az elmúlt héten is minket, és te voltál, aki ma is asztalt terítettél a te igédből, hogy lelkünk táplálkozzék, hogy értelmünk világosodjék, hogy a cselekedeteink megtisztuljanak, hogy hamisságot, bűnt és nyomorúságot elhagyjunk az életünkből, és ragaszkodjunk ahhoz, amit megáldasz, amit szentnek és igaznak mondasz. Dicsőítünk téged, atyánk, és így kérünk, szólíts meg mindnyájunkat, örvendezőket, háladókat és gyászolókat, betegeket és egészségeseket, kicsinyeket és nagyokat. Az Úr Jézus nevében kérünk, légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy Szent Lelke által most hozzátok is szólni kíván, írva található mai új szövetség ige szakaszunkban, Pál apostolnak a Titushoz írott levele első részének 9. versében. Itt így szólít meg minket Isten beszéde. Isten szolgája olyan legyen, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet, testvéreim. Mit is jelent, kedves testvéreim, ragaszkodni? Mit jelent ez a kapcsolatainkban, a napi életünkben? Érezzük és tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos kifejezés, mind a házasságra, mind a társadalmi együttélésre nézve, és ugyanakkor nagyon sok csorbát szenved. Ragaszkodni a most olvasott szakaszban az eredeti szöveg szerint azt jelenti, hogy valamit bírni, valamit megfogni, valami helyett. Valakihez ragaszkodni, valaki helyett. Ennek legszebb példája maga a házasság, hiszen a házasság arról szól, hogy ahhoz az egyhez ragaszkodom, akié vagyok, és aki az enyém. De még a gyermekeinkre is így tekintünk, és egészséges szülő el se tudja képzelni, hogy másnak átadná, másra végképp odabízná a saját gyermekét. Ragaszkodni tehát azt jelenti, hogy valamit bírok, valaki hozzám tartozik, valaki más helyett. Pál, amikor igaz fiának, hitbeli gyermekének, Titusnak írja ezt a levelet, akkor Krétára küldte már korábban, és azt bízza rá, hogy ott a krétai születő gyülekezetben állítson szolgálatba hívő keresztjéneket. És azt mondja, hogy olyanokat állít szolgálatba, akik ragaszkodnak valamihez, valami más helyett. Ha tovább olvassuk, akkor látni fogjuk, hogy itt konkrétan arról van szó, hogy ragaszkodnak az igazsághoz, a tévtanítások helyett. Hogy jól értsük és magunkra is tudjuk vonatkoztatni, el kell mondani, hogy az első presbiterek nem voltak mások, mint egyébként ma sem, mint hitben érettebbek, akiket a gyülekezetből választott itt ki konkrétan Titus. Ugyanakkor áttér egy másik fogalomra is közben, amelyet püspöknek fordít a magyar Biblia, de igazából nem azt jelenti. Ez zavaró is, hiszen ma egészen mássá lett a püspöki tisztség. Felvigyázó szó szerint az illető, aki egy a presbiterek közül. Pásztor, vezető, felelős, felvigyázó. Mai szavaink szerint ezek az igék, ezek a tanítások presbiterkre és lelki pásztorokra vonatkoznak. Mindenek előtt és teljesen egyértelműen. Nem valamiféle különleges egyházi tisztségre. De én hiszem, és szeretném így továbbadni nektek testvéreim, hogy Isten elhívott gyermekeire is igazak ezek, nem csak azokra, akik valamiféle különös felelősséget kapnak egy konkrét gyülekezetben. Így gondoljuk végig együtt, mit is mond Isten, amikor azt mondja, hogy olyanok legyenek, akik ragaszkodnak valamihez, valami más helyett. Rendet csak úgy lehet teremteni, hogy ragaszkodom valamihez, valami helyett. Gondoljatok a lakásotokra, a lakásunkra, mondjuk a szennyes ruha kérdésére. Az most vagy a szoba közepén van, vagy a mosókonyhában, vagy legalábbis valahol a mosógép környékén. Egyszerre két helyen nem lehet. El kell dönteni. Ez általában férfiak, nők másképp ítélik meg, de nálatok biztos másképp van. Rendet csak úgy lehet tartani és teremteni, hogy ragaszkodom valamihez, valami helyett. Ragaszkodom ahhoz, hogy nem a szobában van a helye, hanem valahol a mosógép környékén. Ragaszkodom a lakásban is ahhoz, hogy egy bútor egyszerre egy helyen legyen, ugye? Mert több helyen nem is lehet. Ragaszkodnak a műszaki szakemberek ahhoz, hogy egy gépen belül egy alkatrész csak ott lehet, és máshol nem. Az épületben is mindennek megvan a helye. És ezzel, ha helyére került az a tégla, az az épületelem, elhatárolódott az összes többi helytől. Máshol már nem lehet. Autógyártásba, bedolgozó üzembe kapott munkát nagyfiam, hát megdöbbentő, hogy milyen kőkemény szigorral hajtják ezt be rajtuk. Nem lehet tévedni. Ott azt az alkatrészt abban a rekeszbe kell tenni, és úgy beküldeni a gyárba. Egy kábelt, egy szélvédőt, egy klímát nem lehet máshova tenni. És nem lehet másik típust, csak azt. Rendet csak így lehet tartani. De ha egy kicsit értünk a biológiához, csak egy egész picit és a sejtek világába beletekintünk, fantasztikus képek dolgoznak ott is, és nem lehet őket felcserélni. Úgy él és úgy működik minden sejt, hogy ott helye, rendje van mindennek. Mihez ragaszkodjon Titus, amikor presbitereket és mai szóval lelkipásztorokat szolgálatba kellene állítani Kréta szigetén? Van mérce? Van etalon? Szabvány? A világ, testvéreim, ezerrel hirdeti, hogy nincs. Nincs mérce, nincs szabvány. Minden lehet, és mindennek az ellenkezője. Erre utaltam már a keresztelés során is, és nem ítéletképpen, Isten mentsen, csak miért ne lehetne, hogy valaki kedves, bájos hölgyként énekel egy dalversenyen, csak éppen nem borotválkozik meg. Minden lehet, nem? Nincs mérce. Mi alapján ítélhetnénk el? És hangsúlyozom, én sem elítélni szeretném. De a jelenség, a trend, az irány, amit mutat ez a férfi hölgy, az azért megdöbbentő, nem? De a világ azt mondja, hogy ne döbbenj meg. Miért döbbensz? Erkölcsi értelemben nem kell rend, nem kell viszonyítási pont, nem kell mérték, nem kell szabvány. Minden és az ellenkezője is mind igaz lehet. Miért folyik ilyen ádásszellemi harc erkölcsi vonalon? Miért folyik vajon ilyen küzdelem? Azért, testvéreim, mert ha valamihez ragaszkodunk, akkor valami mást biztosan elutasítunk. Ahogy az előbbi példákban igyekeztem szemléltetni. Hát, ha egy mértékhez ragaszkodom, egy erkölcsi rendhez tartom magam, óhatatlanul egy másikat elutasítok. Anélkül, hogy mondanék egy szót is. Az Úr Jézus ezt elég világosan megfogalmazta, amikor így tanított, senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. A gyermek dilemmája így szól. Kés vagy a narancs? Netán megragadott egy éles kést a kisovodás, és egy jó szülő tudja, hogy a legjobb módszer ilyenkor egy narancsot nyújtani felé, amit nagyon szeret. És ott a dilemma. Megfogjam a narancsot? De akkor el kell dobni a kést. Nekünk döntenünk kell, mihez ragaszkodunk, és mit zárunk ki az életünkből. Például, visszatérünk a Titusnak adott tanításhoz, egy korabeli presbiter, lelkész jelölt, egyszerre nem lehetett poligám és monogám. Vagy egy feleségű férfi volt, vagy nem, abban az időben még megengedett volt bizonyos helyeken és feltételekkel a többnejűség is. De egyszer a kettő nem lehetett valóság. Vagy egyik, vagy másik. De mondok egy még egyszerű példát, ha bemegyünk egy étterembe, és tegyük föl, még svéd asztal is van előttünk, ott is el kell döntenünk, hogy miből fogunk enni, és egy csomó dologról kénytelenek vagyunk lemondani, nem? Hát biztos jártatok már így, én is. Sajnáltam, de hát le kellett mondani, hogy nem fért. Nem tudtam mindenből enni. Le kellett mondani dolgokról. Ragaszkodtam azokhoz, amit kiválasztottam, és elengedtem azokat, amelyeket nem tudtam elfogyasztani. Vagy egy műtét. Manapság egyre jobban ezt tapasztaljuk. A műtétnek is többféle módja lehet. És sokszor a betegre bízzák manapság, hogy döntse el. Milyen módon műtsék meg? De egyszer a kettő nem lehet. Vagy nyílt vágással, vagy például laparoszkópikus módszerrel. Vagy. El kell dönteni. Melyiknek vetem alá magam? Csak tudjátok, hogy egy kicsit tovább nehezítsük a kérdést, azért ma már nem csak a világ, hanem az egyház is vitatja a mércét. Mihez ragaszkodjam, és mitől forduljak el? Ezek, amiket itt Pál apostol felsorol Titusnak, mint jellemzőek, amelyeket el kellene várni a hívő emberektől, és különösen azoktól, akik felelősséget vállalnak a gyülekezet vezetésére, ezek a jellemzők opciók, ahogy ma szoktuk mondani, tehát választási lehetőségek, vagy fundamentumok. Melyek? Ezek ilyen választható tulajdonságok, azt írja Pál. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. A felvigyázó ugyanis, mint Isten sáfára, legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, szent, kegyes, önmegtartóztató. Ezek csak opciók, vagy fundamentumok. Mit mondott Jézus? Mit mondott Péter apostol? Jézus azt mondta többek között, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. Péter apostol pedig így tesz bizonyságot, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, aki által üdvözülhetnénk, hanem csak is az Úr Jézus Krisztus neve. Lehetek kis kakas, aki válogat a kendermagban? Vagy mindez érvényben van, testvérek? Engedjetek meg egy személyes vallomást. Nekem annak idején, már most már 13 éve, Óbudán, a válásom után egy presbiter azt mondta, hogy tegyem le a palástot, mert ő nem kíván egy olyan lelkészt hallgatni, aki majd válogat az igehelyek között, vagyis a neki kellemetlenekről, az őt megítélőkről nem fog prédikálni. Szerintetek igaza volt ennek a presbiternek? Szerintem igen. Abban az értelemben feltétlenül igaza volt, hogy én nem hirdethetek valami mást ahelyett, mint ami az ígében írva van. És ha mást hirdetek, meg elhallgatok, meg én válogatok, hogy ez kellemetlen, mert ez engem ítél, ez engem eltalál, én arról nem beszélek, például a házasság kérdéseiről, hát ha én válogatok, nem ragaszkodom a tanítással megegyező igaz beszédhez, ahogy ma olvastuk, akkor tegyem le a palástot. Van etalon? Van mérce? Teheti föl valaki újra és újra a kérdést. Van egészséges tanítás, amiről itt Pál apostol ír a mai alapigényben? Igen, van. Az egész Szentírás hangsúlyozza. Ehhez tartsd magad minden más helyet. Ehhez ragaszkodj, és bátran engedj el a szívedben mindent, ami ezzel ellentétest vagy ellenkezőt tanít. Bátran engedj el a szívedben mindent, ami ezzel ellentétest vagy ellenkezőt tanít. Legyen az erkölcsi kérdés, vagy akár az eredetünk kérdése, vagy sok minden más. Hűha! Bocsássadom, de ez jutott eszembe ezen a ponton. Hűha! Ez, amit most az előbb elmondtam, ez nagyon nem illik bele a korszellembe. Nagyon nem egyezik a korszellemmel. Most mit tegyünk? Kérdezzük meg, vajon Isten ragaszkodik-e az igéjéhez, vagy ma már egy kicsit modernebb, bocsássatok meg, most direkt mondom így, vagy ma már egy kicsit modernebb fickó. Vagy, ahogy egy bestseller könyv bemutatja őt, nem reklámozom, de sokan ismerik a Viskót, egy joviális, kövér, színes bőrű asszony az Isten. Most akkor melyik? Vajon azt áldja meg, ami egyezik az igéjével, vagy bármit kész megáldani? Ez itt a kérdés. Azt áldja meg, ami egyezik az ő igéjével, vagy bármit kész megáldani? Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak, mondja Jézus. Amikor majd beül az ő nagy fehér trónjára, mint igaz bíró, és az utolsó ítéletet végrehajtja, nemrég olvastuk a jelenések könyvében, akkor már az ő lába színe elől eltűnik mindaz, amit ma ismerünk, így mondja, eltűnik ég és föld, ez az univerzum, és egy új veszi kezdetét, egy egészen új. És bár minden elmúlik abból, amit itt most mi ismerünk, egy dolog megmarad, az íge, az Isten igéje. És az Isten igéje szerint fogja végrehajtani az utolsó ítéletet az Úr Jézus Krisztus. A te ígéd igazság, mondja ő maga is az atyának. Vigyázat, itt most nem áldás vagy átok a kérdés, nehogy félreértsük. Nem arról van szó, hogyha az igét nem veszem komolyan, akkor majd megátkoz engem. Krisztus óta az atya nem átkoz senkit. Miért? Mert átkozott az, aki a fán függ, írja Pál a Galatáknak. Krisztus átokká lett értünk, s így megváltott minket a törvény átkától. Aki ő benne hisz, aki Jézus Krisztusba vetette a bizalmát, és neki adta az életét, arról kegyelemből lekerült az átok. Levette róla az örökkévaló Isten Krisztusért. Így tehát nem az a tét, hogy ha engedek az igének, akkor az jó lesz, ha meg nem engedek, akkor majd megátkoz. Nincs ilyen az új szövetségben, mert az átok Jézusra sújtott le. Ezért szenvedett annyit, ezért halt meg a kereszten. Ezt soha ne felejtsétek, és senki ne felejtse, aki már egyszer is hallotta, hogy ez az örömhír, a jó hír, hogy a bűnre méltón következő átkot Isten az ő fiára vetette. De az áldatlan hívő élet éppen elég nagy baj, testvérek. Ha úgymond csak az a baj, hogy nem veszem komolyan az igét, és élek, mint hívő ember. Bocsánat, de sokszor tényleg úgy érzem, mi magunkról beszélünk, jó reformátusok, el vagyunk, mint a befőtt. Szép csendesen. És lemaradunk egy csomó áldásról, amit pedig Isten kiárasztana. Só, kovász lehetnénk ebben a világban. Világosság, meg ilyeneket mond. Áthathatnánk egész Székesfehérvárt. Ráadásul mi reformátusok még elég sokan is vagyunk ehhez. Mondjuk többik kisebb protestáns felekezethez, testvéreinkhez képest. Értitek, testvérek? Tehát itt nem arról van szó, hogy áldás vagy átok, hanem arról, hogy azt mondja Pál, azt tanítja Titusnak, és adja tovább, hogy nézd, azt akarod, hogy a te munkatársaid, meg a gyülekezet áldás közvetítő legyen, akkor figyelj arra, amit itt most tanítok neked. És ugyanezt mondja az Ószövetség is. Még akkor is, hogyha vannak különleges és speciális ígéretei Istennek arra az adott népre. De például az 5 Mózes 7-ből hadd idézzek nektek, és bátran alkalmazzuk magunkra. 7. rész 12.-13. verse így szól. Ha tehát hallgattok ezekre a törvényekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja azt a szövetséget, amelyre esküdtett atyáidnak. Szeretni fog, megáld, és megsokasít téged. Megáldja méhed gyümölcsét, és termőföldet gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid ellését és juhaid szaporulatát azon a földön, amelyről megesküdött atyáidnak, hogy neked adja. És itt vegyük észre, testvérek. A mai alapigénkben, Tituszhoz írt levél 1. rész 9. versében és az egész szakaszban nem az erkölcsi felsoroláson van a hangsúly, hanem az apostoli tanítással megegyező igaz beszéden, az egészséges tanításon. azért mondott el mindent addig az apostol, hogy az ígével, az egészséges tanítással tudjunk bátorítani, és tudjunk meggyőzni. Ez a célhatározói mellékmondat határozza meg az egész szakasznak az értelmét, a célját, a küldetését. Ez az igazi cél, ez Isten célja, hogy bátorítson és meggyőzzön. Mivel bátorítsunk és mivel győzzünk meg embereket? Az erkölcsös élet jellemzésével, amit olvasni lehet a 6, 7., 8. versekben? Az erkölcsös élet jellemzésével? Ezzel bátorítsunk és győzzünk meg? Meg fog térni valaki? Senki sem. Senki sem. Ettől, hogy ezt mondogatjuk, hangsúlyozzuk, ettől nem fog megtérni senki sem. Sőt, ezek önmagukban az erkölcsös élet jellemvonásai vitákra adhatnak és adnak ott okot 2000 éve. Megvallom, én is most, hogy egzegetáltam ezt a szakaszt, bizony megdöbbentem. Ez a bizonyos egyfeleségű férfi, ez úgy is fordítható, hogy egy nős férfi. Vagyis az legyen gyülekezeti felelős vezető, bármilyen tisztségben, akinek egész életében egy nővel volt dolga, értelemszerűen a feleségével. Hát erről most nem tudunk nyitni vitát, de azért úgy elmondom, hogy utána nézve valóban egyértelmű, hogy a poligámiát is kizárja ez a mondat, de az egynős férfi vajon mit jelent? Szóval, ha az erkölcsös élet jellemzésével foglalkozunk, amivel nekünk már kell, ha Krisztuséi vagyunk. De ha ezt tárjuk a többiek elé, ha ezt mondjuk el, ilyen legyél, olyan legyél, amolyan legyél, meg fog térni valaki? Senki sem. Ezek inkább vitákat generálnak. Akkor mi fog megbátorítani, megtérésre vezetni? Az egészséges tanítás, ami egyértelműen az evangélium, testvérek. És ezt hadd olvassam, a harmadik versből derül ez itt ki a mai szakaszunkból. A harmadik versben ezt olvassuk. Igéjét pedig Isten kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Mi az egészséges tanítás? Az evangélium, a kereszt evangélium, a testvérek. A kereszt evangéliuma pedig nem titkolja, elveszett vagy a bűneid miatt. Elveszett vagy. A gyermekeinkkel együtt elveszettnek születünk erre a világra. Ez is benne van a kereszt evangéliumában. De benne van az is, hogy Krisztus meghalt érted. Krisztus halt meg érted, hogy te élhess örök életet. Mi az egészséges tanítás tehát? Az evangélium, a kereszt evangéliuma, ami nem titkolja, elveszett vagy velem együtt, bűneid és bűneim miatt, de Krisztus meghalt érted, és én értem. Abban mutatta meg Isten irántunk a szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk, olvassuk a Róma 5:8-ban. És a küldetésünk ugyanaz, mint az első keresztjénaké volt, hogy a körülöttünk élők higgyenek és megismerjék az igazságot. Ezt olvastuk az első versben, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot. Hogy elhiggyék, hogy Krisztus nélkül elveszettek, Krisztus által megmentettek. Krisztus nélkül elveszett minden egyes megszülető ember a bűneset óta, Krisztusban bízva mind megmenekül. Ez az evangélium. És arra küldettünk el, hogy erről erővel, hittel bizonyságot tegyünk. És igen, az életünk is erősítse ezt meg. És itt jön a helye és a szerepe annak, amit Pál felsorol, mint erkölcsi jellemvonásokat. Hogy erősítsük az igét, az evangéliumot. De tudjátok, és ez a végső, amit most megértettem az igéből, és szeretnék még elmondani, mikor nem szeretünk mi Isten igazságához ragaszkodni? Mikor érezzük magunkat nagyon kellemetlenül? amikor valami helyet kellene az életünkben beengedni az igét. Valami helyett. Van egy saját elképzelésem, a saját elgondolásom, van a világnak trendje, lelkülete, sok mindene, vannak világi konszenzusok, és egyszer csak azt látom, hogy de az ige nem ezt mondja. Hát akkor nagyon kellemetlenül érzem magam. De egészen kicsiben is. Hétköznapi dologban is. Egyszer csak napi ige, családtag, házastárs szembesít az, hogy de figyelj, mi van az igében? Tiltakozom, lázadok. Nem úgy van. Aztán lassan elcsendesedem. De úgy van. Az Isten igéje igaz. Én nem vagyok igaz. És én nem vagyok elég alázatos, hogy elfogadjam az Isten igazságát. Akkor nem szeretünk Isten igazságához ragaszkodni, amikor szíven talál. És irritál. De tudjátok, testvérek, ott van a megtérés pontja. Ott. Ahol szíven talál az ige. Ott van a megtérés pontja. A te, az én, mindnyájunk életében. Engedj neki, és engedjünk neki. Bátran engedjük el, amire az ige rámutat, és helyezzük át a sor legvégére, vagy vessük ki az életünkből, amire ezt mondja. Bölcs Salamon által, és egy mondat elém került, csak röviden idézem, Példabeszédek 28:4. Akik elhanyagolják a tanítást, dicsérik a bűnösöket. De akik megfogadják a tanítást, ellenük támadnak. Engedd először is, hogy az ige önmagad ellen támadjon, és közben arra is megtanít, hogy a másiknak mindezt őszinte szeretettel mondd el. Úgy, mint akit először talált el az ige. Akkor nem leszel kioktató. Akkor nem leszel ítélkező. Ha engeded, hogy először téged, először engem találjon el az ige, szálljak magamba, gondoljam végig, és amikor már kész vagyok engedni, vagy megvallani konkrétan a bűnömet, akkor majd tudsz bátorítani másokat is, és meggyőzni. Akkor az ige felülről kap hitelt a szádban. Akkor az Isten igazságán ott lesz a Szentlélek pecsétje. Akkor bátorítod, megtérésre, hitre bátorítod a körülötted élőket. Meggyőzöd. És már nem is te csinálod. Cselekszi az élő Isten. Ezért mondja most mindnyájunknak az ige, hitáltal, Isten szeretetébe vetett hitáltal olyan légy, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Úgy legyen. Ámen. Énekeljünk most, testvérek, és énekszóban feleljünk az igére először a 119. Zsoltár 64. versével. 119. Zsoltár 64. versével. Azért a te szent tanításidat tiszta aranynál is inkább szeretem. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó együtt énekelni a zsoltárossal, hogy a hamis ösvényt gyűlöli erősen, és ugyanakkor tudjuk, hogy a te gyermekeid szeretetet kaptak tőled. Először is te szeretted őket, és szereted ma is. És tanítasz arra, hogy szeretettel szóljunk igazságot. De tanítasz arra is, hogy gyűlöljük erősen azt, ami tisztátalan, ami a mi fedhetetlenségünket tönkreteszi, helyből elrontja a mi megbízhatóságunkat és hitelességünket. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy merjünk szembenézni a te igéd igazságaival. Legyenek azok eltalálóak, irritálóak, felháborítóak, hiszen a te evangéliumod jó híre megvigasztal, ahogy Pál is itt írja, hogy azzal vigasztalj, azzal bátoríts, Titusz. Ma is azzal tudunk valóban szíveket megnyerni, ellenkezőket megfordítani, ha őszinte alázattal elmondjuk a te igéd igazságát. Úgy, mint akik először is önmagukra alkalmazták, és önmagukra veszik komolyan, és utána továbbadják szeretettel, hogy senki körülöttünk el ne vesszen, mert hirdetjük ma is a kereszt evangéliumát. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Te vagy az, Úr Jézus Krisztus, te vagy az, aki adattál, aki jöttél és győztél. Meghaltál, mert a bűnre nincs másképp bocsánat, és feltámadtál, hogy mi megszentelt, odaszentelt életet élhessünk. Nem vagyunk tökéletesek, de vagyunk megváltottak. Nem vagyunk jók, de lehetünk a te gyermekeid. Nem vagyunk mindenben rád hagyatkozók, sajnos, de holnap lehetünk jobban azok, mint ma, és ma inkább, mint tegnap. Hadd ragaszkodjunk, Urunk, a te ígéd igazságához, ahogy érthetetlen mély szeretetből ragaszkodsz hozzánk, bűnösökhöz. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk és kérünk, maradj velünk. Áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, szeretteinket. Kérünk, lépj oda a gyászolók mellé, hogy megvigasztalódhassanak. Kérünk, gyógyítsd azokat, akik betegségben szenvednek. Kérünk, bátorítsd a magányosokat, erősítsd a gyermekeket, és vigyázz rájuk ebben a borzasztó fejeteteire állt világban, amelyik már tudatosan nem akar ragaszkodni a te erkölcsi tanításaidhoz, tudatosan le akarja rombolni azt, amit a te igéd mond. Védd, kérünk, a mi gyermekeinket, unokáinkat, keresztgyermekeinket. Azért imádkoztunk az Isten tisztelet elején, és imádkozunk most is. Urunk, a te igéd legyen ösvényük világossága, és mécses az ő lábuk előtt. A te igéd igazság, Úr Jézus Krisztus. Téged magasztalunk így, és kérünk, áld meg egyházunkat, annak küldetését, intézményeinket, az ott folyó tanító, nevelő szolgálatot, pedagógusokat és munkatársakat, gyerekeket és szülőket. Áld meg, Urunk, óvodánkat, iskolánkat és valamennyi intézményét egyházunknak, és áld meg ezt az egyházat, hogy ebben az országban a te igéd hirdetésének lehessen áldott szintere. Áld meg a népet, a hazát, áld meg a határokon túlélő testvéreinket, könyörülj rajtuk, és könyörülj mindnyájunkon. Könyörülj különösen a Kárpátalján, Ukrajnában élő testvéreinken. Ha lehet, Urunk, őrizd meg a békét, hogy ne az emberi békétlenség, gyűlölet és széthúzás legyen urrá, hanem a te békességeddel hadd szólaljanak meg azok, akik a tieid, hiszen ott is élnek sokan, akik tiszta szívből szeretnek téged. Áldunk téged, hogy mindezt rád bízhatjuk hatalmas Urunkra, dicső királyunkra. Hallgass meg imánkat, Urunk, maradj velünk, és a te igéd, lelked vezérelje az életünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig befejezésül a 254. dicséretünket keressük meg, 254-et és a 6. verstől énekeljük végig ezt a szép éneket, figyeljünk a szövegére, hiszen ez is imádság is és tanítás is egyben. 254, 6. verstől, valamíglen élsz ez árnyékvilágban, szánt szándékkal, ne élj a gonoszságban.